Muzika Sakra. Egyház zene.
Köszönti a Muzika Szakra hallgatóit a szerkesztő Uzsali Bence. Mai műsorunk vendége Nagy Csaba Zoltán oboaművész, a debreceni nagyerdei református gyülekezet karnagya, aki zeneszerzőként is szorgalmasan gyarapítja a templomi együttesek repertoárját. Most is az ő zenéje szól. Csaba Zoltán a polgári életben elsősorban oboaművész, gyerekkora óta szerves része az életének a templomi szolgálat, kántorként és karnagyként egyaránt. Mindemellett évente több szerzői estere való feldolgozást is készít különböző református énekekre és szövegekre. A következő szerzői estje május 10-én vasárnap este 6 órakor lesz a debreceni református kistemplomban. Szolgálatáról és a műveiről Veres Emese Gyöngyvér kérdezte.
Beszélgetésünk apropója az a közelgő hangverseny, amely az ön legújabb szerzeményeit fogja bemutatni, de még mielőtt erre rátérnék, azt kérdezném meg, hogy ön a Debreceni Egyetem zeneművészeti karán tanít, és a nagyerdei református gyülekezetnek is a kántora. Összefonódik-e az egyházzene a két hivatásán belül?
Az egyetemen én oboa főtárgyat tanítok, időnként kamarazenét is, tehát teljesen független vagyok az egyházzene szaktól. Az egyházzenészek időnként a gyülekezetünkbe jönnek tulajdonképpen gyakorlatra, és a kurzushoz is van, amikor hívom őket, hogy ennyi a kapcsolatunk.
Tehát, hogyha egyházzenészként beszélhetünk az ön tevékenységéről, akkor elsősorban ugye zeneszerzőként és kántorként beszélünk?
Igen, nekem egyházzenész vizsgám, hogy úgy mondjam, nincsen, kántori oklevelem van, de a mai egyházzene képzésben én nem vettem részt sem a katedra egyik, sem a katedra másik oldalán.
Mióta kántorizál?
Mindent összevetve 14 éves korom óta, ami azt jelenti, hogy 50 éve, amikor öcsém megszületett, édesanyám volt a kántora a bagaméri gyülekezetnek, és a lelkésze is, édesapám is ott szolgált, és érthető okok miatt akkor kicsit problématikusabb volt a kántori feladat ellátása, és akkor szálltam be a ringbe. A nagyerdei gyülekezetbe pedig már több mint 30 éve vagyok kántor.
Magától értetődő volt, hogy folytatja a gyerekkori tevékenységet?
Lelkész szülők gyermeke vagyok, és a templom szomszédságában nőttem föl, illetve a templomban nőttem föl, mondhatjuk így is, és mivel a szüleim aktív szolgálata miatt számomra is mindennapos gyakorlat volt az, hogy ott vagyunk a gyülekezet közösségében, ezért ez számomra egy teljesen természetes közeg volt, és így valóban az van, hogy azt folytattam, amit gyerekkoromban elkezdtem, és tulajdonképpen mielőtt elkezdtem az aktívabb kántori szolgálatot, akkor olvastam Szem Láng György Sándornak a Tamás templom karnagya című regényét, ugye Johann Sebastian Bachról van szó ebben, és nagyon megtetszett a romantikus fiatal lelkemnek, hogy milyen szép is ez, és milyen sokszínű, tehát tulajdonképpen már kora gyermekkorom óta ez a vágy bennem van, hogy a templom karzatáról szolgálni.
Hol szerzett kántori képesítést?
Debrecenben az országos kántorképző tanfolyamon szereztem még 1980 tájékán valamikor, hát ma elég régen, hogy akkor még csak Debrecenben volt, ez még a rendszerváltás előtt volt, csak ott volt kántorképző tanfolyam, és ott szereztem kántorvizsgát, és utána már rögtön Berkesi Sándor tanár úr meghívott tanárnak is a tanfolyamra. És ez jó dolog, hogy tulajdonképpen egy tanfolyam, egy rendszer kineveli a saját utánpótlását.
És azóta folyamatosan a nagyerdei gyülekezetben szolgál, vagy voltak köztes állomások is?
A bagaméri évek után, ugye akkor a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskolában tanultam, utána a Zeneművészeti Főiskolán Debrecenben, akkor még a Liszt Ferenc Budapesti Zeneakadémiának a ágazata volt ez, és akkor Debrecenben még a Kossuth utcai gyülekezetben szolgáltam. A diploma megszerzése után Békés Csabára kerültünk, ahol 5 évet töltöttünk el feleségemmel, és ott tulajdonképpen ez úgy megszakadt, mert ott volt kántora a gyülekezetnek, időnként milyen helyettesként beugrottam, és ahogy Debrecenbe visszahívtak 1989-ben, ha jól emlékszem, akkor először itt a Józsai gyülekezetnek voltam a kántora, és a kórusának a karnagya, és utána kaptam meghívást Karaszon Dezsőtől a nagyerdei gyülekezet kántori szolgálatára, ami számomra nagy megtiszteltetés volt, hiszen Karaszon Dezső mellett végezhettem az első jó pár évben a szolgálatot, mert 2 kántorra volt szükség a gyülekezetben.
Egyébként miért az oboát választotta, hogyha már gyerekkora óta odaült az orgona mellé?
Hát annak nagyon komoly szakmai oka volt, ugyanis szüleim úgy gondolták, hogy mindenképpen jó lenne, ha zenét tanulnék. És 10 éves lehettem körülbelül, amikor bevittek a zenéskolába, és hát ugye minden szülő elsőként zongoristát akar faragni a gyermekéből, közölték a zenéskolába, hogy ahhoz én már bizony öreg vagyok. Hát akkor jön a másik lehetőség, hogy valami vonós hangszer, mondjuk hegedű, kiderült, hogy ahhoz is öreg vagyok. És akkor jött a mentő kérdés a felvételiztető bizottság egyik tagjától, hogy és Csabika, mit szólnál egy fúvós hangszerhez? Mondjuk fafúvós hangszerhez, és 2 tanárbácsi meg egy tanárnéni volt a teremben, egy meglehetősen megtermett, zord tekintetű tanárbácsi, ő volt a klarinét tanár, egy magas, szintén szigorú tekintetű tanárbácsi, ő volt a fagott tanárbácsi, és egy nagyon szép, fiatal tanárnéni, ő az oboa tanárnéni. És hát egyből eldöntöttem, halvány fogalmam nem volt, hogy mi az, hogy oboa, de ettől a perctől kezdve én oboázni akartam, tehát ilyen komoly szakmai okok miatt lettem én oboista.
Érezte bármiféle hátrányát annak, hogy idős, amikor odaült az orgonához?
Nem igazán. Ehhez az is hozzájárult, hogy nem törtem olyan babírokra, és nem akartam olyan dolgokat megoldani, ami számomra nem volt elérhető. Tehát mondjuk egy Liszt Adnosszal nem akartam barátságot kötni, vagy Regernek Einfesteburg korál fantáziájával. Tehát olyan darabokat tanultam és játszottam, ami számomra megoldható volt. És tulajdonképpen akkor már az oboa volt a főtárgyam, tehát az orgona egy hobbi szintű dolog volt, amit komolyan vettem, kétségtelenül, de nem úgy, hogy orgonistaként, orgonaművészként szeretnék majd érvényesülni a világban.
Említettem azt, hogy a közelgő hangversenye okán beszélgetünk. Mikor fordult a zeneszerzés fele?
Tulajdonképpen nagyon korán. Egy kis történet a mai napig az eszemben van, olyan 10 éves forma lehettem, tehát még éppen, hogy elkezdtem a zenéskolát, amikor jöttek vendégek hozzánk, nyár volt, és én délután az egésznapos falusi papgyerek játéka nyomáit viselve ott ültem egy szár fürdőnadrágba a parókia ajtaján, előttem egy fotalap, és írogattam, és megkérdezte a vendég, hogy Csabika, mit csinálsz? És én a lehető legnagyobb természetességgel mondtam, hogy az operámnak írom a nyitányát. Már emlékszem, hogy körülbelül 10 éves voltam, amikor nagyon aktívan bennem volt az, hogy ezzel szeretnék foglalkozni. Én aztán a történetnek a vége az lett, hogy innentől kezdve terjedte a szüleim baráti körébe, hogy hát nem tudtuk, hogy Erzsike fiával nincsen minden rendben. Szóval nem volt teljesen egyértelműen örömteli a fogadtatása a hírnek. Aztán utána a szakiskolába fölvettem a zeneszerzés szakot, és már a kezdetétől emlékszem, hogy kimondottan a kórus zene felé vonzódtam, hogy a tanárom, Kajler Jenő tanár, is zseniális zeneszerző tanár, mint ahogy na Csaba, akkor legközelebbi órára hozzá egy zongoradarabot. Hát legközelebbi órára én elvittem az Ároni Áldást 5 szólamú kórusra. Kielemeztük, jó, akkor legközelebb valóban hozzál egy zongoradarabot. Pár hét múlva elhoztam a Nem jó az embernek egyedül esküvői kantáta, vegyes karra, orgonára és szólistákra. Utána a tanár úr már nem mondta, hogy hozzak zongoradarabot, és a zeneszerzés vizsgámon is a Kántus Kamara csoportja énekelte egy Vörös Sándor versre írt kurs művemet, a Paprika Jancsi szerenádját. Úgyhogy ez úgy látszik, hogy egy gyermekkori szerelem volt a kurs felé való vonzalmam.
Thank you.
soron következő koncerttal, címe Egyházi Énekek Feldolgozásban, és a címe a koncertnek, hogy Hűséged Végtelen. Tulajdonképpen református énekeket dolgozott fel?
Igen, ez már a harmadik ilyen alkalom, és mindegyik hangversenynek, vagy ahogy a lelkipásztorom mondta, zenés bizonyságtételnek van egy címe, ami általában egy éneknek a címe, most a Hűséged Végtelen lett erre kiválasztva. Igen, szóval 80%-ban a protestáns gyülekezetek által, és ezen belül természetesen leginkább a református gyülekezetek által énekelt énekekből készítem a feldolgozásaimat, de az előző alkalmon is, és most is lesz olyan, ami úgymond szabad kompozíció, a záró darab, az ünnepi zsoltár, ahol összeválogatott zsoltár szövegekre, nem genfi zsoltár dallamra készült a kompozíció.
Több kórus is fellép, a Debreceni Baptista Gyülekezet kórusa, az Önök Nagyerdei Református Kamara kórusa, és sorolhatnám, hogy hány kórus fog részt venni, illetve Sörés Ildikó zongorán, Sárosi Dániel orgonán kíséri majd ezeket az egyházi énekeket, úgyhogy ebben a koncertben egy nagy összefogást is látok.
Igen, ez számomra mindig nagy öröm. Körülbelül olyan 100-130 körül lesz a kórus énekeseknek a száma, és annyira megható számomra az, hogy amikor meghívom a kórusokat, akkor nagy örömmel jönnek. Tehát mondhatnám azt is, hogy ez természetesen úgy van hirdetve, hogy ez ilyen szerzői estem, de ezen kívül egy kórus találkozó, sőt, egy ökumenikus kórus találkozó, hiszen a baptista testvérek is jönnek, sőt a borbíró kamara kórus, a megtestesülés katolikus templomnak a kórusa, és ez nagy öröm, hogy valóban testvéri légkörben, jókedvel, vidáman együtt tudunk énekelni.
Egyébként ezekből az énekekből időnként az istentiszteletekre is beszokott egyet-egyet csempészni, vagy ezek megmaradnak inkább hangversenyi környezetben, vagy egyéb közösségi alkalmakra?
Tulajdonképpen azt mondhatom, hogy 90-valahány százalékban először ezek a kórusművek mind istentisztelet keretében hangzanak el. Most természetesen vannak olyanok, az előbb említett ünnepi zsoltár, ami az énekkar mellett két trombitára, három kültre, harsonára, négy üsdobra és orgonára lett írva. Tehát itt mondjuk egy kórus esélytelen, hogy ekkora hangorgánnal meg tudna birkózni, tehát ez nem, de a többi, hogy most végig gondolom a mostani műsort, igen, mind elhangzott istentiszteleten.
És mindig a gyülekezet kórusának az előadásában?
Igen, és ez azért is lényeges számomra, mert olyan nehézségi fokot szeretnék megcélozni, ami megvalósítható. Tehát az egyházi kórus, a gyülekezeti kórusoknak a döntő többsége nem hivatásos kórus, hanem amatőr kórus a szónak a legszebb, legjobb értelmében, tehát nem hivatásos zenészekből áll, vannak közöttük természetesen hivatásos zenészek is, de nem ez a jellemző. Na most ezt szerintem figyelembe kell venni azoknál a műveknél, amelyeket ilyen kórusokra írok, meg írunk, mert ha egy kórus azzal van elfoglalva, hogy jaj, édes jó Istenem, csak ott sikerüljön a belépés, meg jaj, ezt a magasságot ki tudjam énekelni, és jönnek a jaj, ez, jajamaz, akkor igazság szerint nem nagyon beszélhetünk egy felszabadult örömteli éneklésről, és ez a, ahogy szokták mondani, az izzadság szag átjön az éneklésen. Ha viszont a szerző, meg a karnagy, aki kiválasztja a darabokat, figyelembe veszi a kórusnak a hangi képességét, technikai képességét, és olyan darabokat választ, ami megoldható, akkor valóban arra tudnak koncentrálni, hogy az üzenet, ami a darabban benne van, átjöjjön.
Amen.
Egyébként a gyülekezeti kórus hány tagú?
Körülbelül 20-25. Ez kicsit változik, de úgy körülbelül ennyien vagyunk.
Hétről hétre énekelnek?
Hétről hétre próbálunk. Énekelni nem éneklünk istentiszteleten olyan sokszor. Hát átlagosan havonta, másfél havonta.
Elsősorban nagy ünnepeken szoktak fellépni, szolgálni?
Igen, bár az nem mindig problémamentes, mert a gyülekezetnek az egy része, ugye a családokok miatt, vagy vándorlásba kezd, például karácsonykor. Mi is úgy voltunk, amikor fiatal házasok voltunk, és a szüleink mind a kettő körülbelül 200 kilométerre rakott tőlünk, hát akkor teljesen evidens volt, hogy karácsonykor hol az egyik szülőhöz, hol a másikhoz mentünk, és akkor világos, hogy nem vagyunk a gyülekezetben. Na most, mint karnagy, így is szembesülök ezzel a problémával, úgyhogy mindig meg is kérdezem karácsony előtt pár héttel, hogy na akkor most mondjátok, hogy ki lesz itt karácsonykor, mert akkor olyan darabot választok, hogy minden szólamra jusson megfelelő mennyiségű énekes például.
Felnőtt énekesekről van szó, vagy utánpótlás is van?
Van utánpótlás is, de elsősorban felnőttek jönnek.
Végül, de nem utolsó sorban, még néhány gondolat a vasárnapi hangverseny kapcsán. Ugye most a református kis templomban lesz, nem önöknél a gyülekezetben ez a koncert. Hangversenyről van-e szó, vagy pedig egy liturgikus alkalomról is egyúttal? Tehát lesz-e bármiféle bevezető gondolat, áhítat, amely kapcsolódik hozzá?
Áhítat nem lesz, mert hogy tulajdonképpen az első énektől az utolsóig egy énekes bizonyságtételről lesz szó. Tehát, ahogy említettem is, a lelkipásztorunk nagyon szépen mondta a adventi ilyen alkalom előtt, hogy ez tulajdonképpen nem hangverseny, hanem zenés bizonyságtétel, és mindig az vezet, hogy azokat a érzéseket, most jó értelembe véve az érzéseket, mert ugye a hit nem érzelmi kérdés, de hogy elmondjam zenébe, hogy kicsoda számomra Jézus Krisztus, mit jelent ő számomra, mit jelent az, hogy megváltott vagyok, hogy hozzátartozhatok. Kodály Zoltán is mondta azt, hogy a zene ott kezdődik, ahol a szóhatalma véget ér, meg ezt mások is mondták, többen mondták, és tulajdonképpen nem kell nagyon, öcsémnek van egy kedvenc kifejezése, hogy gyomorszájon evangelizálni, tehát nem kell nagyon direkt módon belemászni a hallgatóba, hogy na de én most ezt akarom kifejezni, hanem bizonyos dallamok, bizonyos harmóniák ki tudják fejezni azt az érzést, ami bennem van, és amit szeretnék, hogy átvegyen a hallgatóság. És számomra nagy öröm, amikor olyan visszajelzést hallok, hogy ez megvalósult.
Oh,
Mai műsorunk vendége Nagy Csaba Zoltán oboaművész, a Debrecen Nagyerdei Református Gyülekezet karnagya volt. A beszélgetés közben az ő feldolgozásaiból hallottunk részleteket, melyek tavaly májusi szerzői estjén hangzottak el. Hadd ajánljam figyelmükbe szombati műsorunkat, melyben Félix Mendelssohn Bartholdy Opus 23-as Ave Máriáját és Wolfgang Amadeus Mozart 220-as jegyzékszámú C-dur miséjét hallhatják majd. A riporter Veresemese Gyöngyvér és a hangmérnök Mátyus Ottó nevében is szép estét kívánok, Uzsali Bencét hallották.
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 19:30.